Milyen uniós megoldások léteznek a drasztikusan magas olaj- és élelmiszerárak csökkentésére? Üdvözlöm Önöket, a brüsszeli hét 97. adását hallják, a stúdióban a szerkesztő Nagy Tamás. Az ő szűk fél órában szakértőinkkel járjuk körbe a problémát, onnan kezdve, hogy ez a világtendencia milyen gondokat okoz a közösségen belül, egészen addig, hogy adócsökkentéssel elejét lehet-e venni hátlenségeknek. Kiderül, hogy vesz-e ki pénzt a gazdák zsebéből a közös agrárpolitika esedékes felülvizsgálata. Megnézzük, hogy mekkorát lendít Szerbia uniós közeledésén a stabilizációs és társulási megállapodás aláírása. Műsorunk végén pedig Svédországba utazunk. Tartsanak velünk!
Brüsszeli hét.
Az Európai Bizottság májusban tett javaslatot a közös Európai Uniós agrárpolitika felülvizsgálatára. De jól sejtem, eddig ilyen nem volt. Miért kell felülvizsgálni az agrárpolitikát?
Amikor az Európai Unió megállapodott a közös agrárpolitika alapreformjairól, ez 2003-ban történt, már akkor beiktattak egy ilyen félidős, úgynevezett félei, vagy közbülső felülvizsgálatot. Ezért szerint csak azért van szükség erre, azért lehet szükség, azért praktikus, mert ugye néhány év alatt is nagyon sokat változhatnak a körülmények a mezőgazdaságban, és egyébként pontosan ez történt, hogyha belegondolunk, hiszen amikor még néhány évvel ezelőtt például túltermelés volt jellemző az Európai Unióban élelmiszerekből és a világban is, most éppen eljutottunk egy olyan helyzetbe az utóbbi egy évben, hogy élelmiszer szűke van, élelmiszer hiány van, tehát elég drámaian változott a piaci helyzet. A közös agrárpolitika akkor reform elvei alapján bizonyos kiigazításokat javasol a világ azokon a területeken, ahol úgy ítéli meg, hogy az idő annyit változott, ami szükségesé teszi a változásokat.
És mik ezek a kiigazítások, mert ugye erre már konkrét javaslat is van?
A bizottságnak, ahogy tetszik a javaslataiban, egy nagyon fontos vezérszál az, hogy az agrártermelők a piaci jelzésekre reagáljanak. Magyarul tulajdonképpen az történik, hogy mi korábban az agrártermelők elsősorban azért kapták a támogatásokat, mert minél többet termeltek. Az Európai Unió mostanában éppen arra próbálja rászorítani a termelőit, hogy akkor is annyiban úgy termeljenek, amennyiben a piacon erre van kereslet. Az egy más kérdés természetesen, hogy közben ugye konkrét javaslatokban is megnyilvánul ez, például olyan javaslatban, hogy az Európai Bizottság javasolja, hogy a közvetlen jövedelem támogatásokat, ugye arról beszélünk azokról a támogatásokról, amik a gazdák támogatásainak a java részét teszik ki. Tehát a közvetlen támogatásoknak növekvő arányát csoportosítsák át vidékfejlesztésre. Ez is egyébként azt a filozófiát követi, hogy a gazdákat ne a termelésért fizessék, hanem azért támogassák a gazdákat, hogy jó kultúrállapotban őrizzék meg a vidéket, és ezért a vidékfejlesztésre akarnak több pénzt átcsoportosítani.
De az, hogy a piaci igényekhez igazodjanak mindig a támogatások, ezt most a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy például van egy kukoricatermelő, és ő nem fogja tudni, hogy jövőre mennyi pénzt fog kapni, mert lehet, hogy éppen nagyon sokat kell termelnie, és lehet, hogy éppen nagyon nem sokat a piaci viszonyoktól függően.
Ezt úgy kell érteni tulajdonképpen, hogyha kidegében a termelésre kaptak pénzt, támogatást, közvetlen jövedelem támogatást akarták, most alanyi jogon kapják a támogatást, tehát ezért nem kell termelniük, viszont kapnak bizonyos mennyiségű pénzt, ami egyébként a régi tagállamok esetében úgynevezett történelmi referenciák alapján működik, tehát egyfajta átlag, korábbi átlag alapján kapják a pénzüket, és Magyarország egyébként Magyarország esetében viszont egy területi alapú támogatási rendszer van, ez a SZAPSZ, ugye, amit otthon SZAPSZ-nak emlegetnek. Tehát magyarul tulajdonképpen a gazdák fontos minőségi követelmények teljesítése fejében hozzájutnak a pénzhez, és abból az alapján, a pénz alapján ők maguk döntik el a piaci jelzésekre, a kereslet és kínálati viszonyokra reagálva, hogy mit termelnek, melyik évben, miből. Minden... Úgy tetszik, ez természetesen növeli a gazdáknak a felelősségét, hiszen az a korábbi az időszak, amikor szinte bármit termelhettek, és ezért pénzt kaptak, ez most már megszűnt. Az Európai Unió ráállt egy olyan vonalra, hogy ami csökkenteni akarja a termelést, igazából vissza akarja fogni a termelést. Most egyébként ez az ellentmondása a bizottság javaslatának is, hiszen itt közben drámaian változott a piaci helyzet. Sokan úgy gondolják, és ezt a magyar agrárdiplomácia is ezt képviseli, hogy ahelyett, hogy most az Európai Uniónak visszafogná a termelési potenciálját, igazából most a termelés növekedésére kéne helyezni a hangsúlyt, és ennek kéne alárendelni a különböző támogatási mechanizmusokat is. Viszont az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ez a probléma megoldódik abból kifolyólag, hogy a gazdák úgy fognak termelni, hogy a piacnak erre igénye van.
Mindent összevetve azt lehet már látni, hogy ez kevesebb vagy több pénzt jelent majd évről évre, például a magyar gazdáknak?
Ez a javaslat, ez 2013-ig terjed. már pedig 2013-ig le vannak betonozva azok a források, amik az agrárgazdaságnak a költségvetésben el vannak különítve. Tehát tulajdonképpen alapvetően nem változik az, amihez a tagállamok hozzájutnak.
Csak nem biztos, hogy olyan ütemben kapják meg évről évre, ugye?
Igen, viszont van egy nagyon fontos dolog, és ezért ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a bizottság azt javasolja, még hogyha az adott kereten belül, hogy átcsoportosítani, tehát piaci támogatásból elvesz pénzt, és azt átcsoportosítja a vidékfejlesztésre.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról. Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Bruxinfo szakértőjétől.
A következő percekben Svédországról fogunk beszélgetni. Svédország ugye, mint ahogy a legtöbb skandináv állam, egy mintaállam, vagy legalábbis mintaállamnak szokták nevezni. Hogyan került Svédország az Európai Unióba?
Az érdekesség az, hogy amikor az európai közösségek megalakultak, az 50-es években egyáltalán a semleges Svédország nem mutatott érdeklődést igazából az európai közösségek iránt. Azt gondolta, hogy csak a kapitalista országok gazdasági integrációja vezeti őket. Neki a célja az egy szabadkereskedelmi társulás létrehozása volt, és ellenkezett ezzel a nemzetek feletti struktúrával, de fontosnak tartotta a regionális együttműködést, tehát a szabadkereskedelmet is, és ezért ugye 1960-ban inkább az Európai Szabadkereskedelmi Társulásba lépett be az EFTA-ban.
Ez az oka annak, hogy csak 1995-ben lett az EU tagja Svédország?
Nem, számos oka van. Ezen kívül, hogy a nemzetek feletti struktúrától sokáig idegenkedett, ugye ott van a svéd semleges biztonságpolitikai doktrina azért a hidegháborúban, ami ugye azt jelentette, hogy el nem kötelezettség békében és a törekvés semlegességre a háború esetén. Tehát ez az a biztonságpolitika doktrina, ami sokáig megakadályozta Svédországot az EK-tagságban. Ugye a 90-es években már Európai Unióval tárgyalt Svédország, és ekkor már tény, nagyon gyorsan lezajlottak a tárgyalások. Ez az északi bővítés az egyedülálló volt, mert ugye három nagyon gazdag, nagyon fejlett, hatékony állam csatlakozott Ausztria, Finnország és Svédország személyében, tehát teljes mértékben az Európai Uniót egy pozitív irányba terelték.
Hát igen, nyilvánvalóan nagy gondjuk nem volt különböző feltételeknek a teljesítésével, vagy legalábbis kevesebb, mint például Magyarországnak volt. Általában jellemző az a skandináv államokra, hogy egy kicsit EU-szkeptikusak. Itt ez mondjuk kitűnik abból is, hogy például Norvégia ugye nem uniós tagállam, valamint az, hogy Dániában, illetve Svédországban nincsen euró. Miért nincsen euró Svédországban?
Az euróhoz való csatlakozás az egy önkéntes döntése a tagállamoknak, tehát ugye az eurózóna nem volt rákényszeríthető. Ebből adódóan a svéd kormányzat úgy gondolta, hogy függetlenségének megőrzése miatt ő ezt így vállalta még fent. Nagyon-nagyon sok félelem volt azért az euró bevezetése előtt, az euró sikerességével kapcsolatban. Lehet, hogy ma már nem így döntöttek volna.
Mit tudott Svédország hozzátenni az Európai Unió fejlődéséhez?
Azt gondolom, hogy egy kiemelkedő állam abból a szempontból, hogy folyamatosan következetesen képviseli a svéd szociáldemokráciának a programját. Tehát mind a demokrácia, a szabadság, a szolidaritás és az esélyegyenlőség értékét, és azt vallja, hogy a jóléti társadalom minden területen érvényesülnie kell. Tehát ugyanígy a szegények felkarolásában nagyon fontos szerepe van igazából Svédországnak, de ami ugye a leghíresebb vele kapcsolatban, az a környezetvédelmi és fenntarthatósági politikája.
Brüsszeli hét.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét az olaj- és élelmiszerválság uniós kezelésével.